Önök az Értsünk szót adását hallják, a mai műsor témája a hétvégi lengyel választások. Nehéz vasárnap után vagyunk, ami a közép-európai politikát illeti. Választások voltak Lengyelországban, a ma reggeli rapok földrengésről beszélnek. Valóban földrengése az, ami most történik. És hogyan értelmezzük azt a kijelentést, hogy a magyar belpolitika legfontosabb késő őszi téli történése az, ami a lengyel nyilvánosságban zajlik? Ez a Tamás Pál megállapítása, és a Budapest Varsóban című írása hamarosan olvasható lesz a Népszabadságban. Foglaljuk össze ennek tükrében, hogy mi zajlik.
Hát én azzal kezdeném, hogy azért nem hinném, hogy ez földrengés, mert ugye a földrengés azt mindig váratlanul szenvedjük el. Tehát nem hiszük, nem gondoltunk rá, nem figyeltünk oda, és hirtelen megnyílik a föld alattunk, ugye? Na most itt erről szó sincs. Először is az összes közvéleménykutató Lengyelországban hónapok óta mondta, hogy a PIS, vagy a PISZ nevezzük Magyarországon így, tehát Kaczyński nagy sikerrel számolhat, meg fogja nyerni a választásokat. Azon lehetett vitatkozni, hogy abszolút, vagy csak első lesz, de lesznek ellenfelei is, akik koalícióba tudnak lépni, hát itt végül az jött be, hogy abszolút többséget szerzett. De ez először is már egyet ilyet szerzett, tehát egyszer már láttuk, hogy működik 2005 és 2007 között, amikor vezette az országot, és aztán utána néhai fivére államelnöksége alatt is ezt meg lehetett figyelni. Tehát ilyen értelemben inkább az a kérdés, hogy megismétli magát, vagy nem ismétli meg magát. Ugye előre nem tudjuk, bár ő azt állítja, hogy meg fogja magát ismételni. És mit jelent ez, hogy meg fogja magát ismételni? 2005 és 2007 között mi akkor éppen itt a magyar nyelvű nyilvánosságban el voltunk, akkor is éppen a saját ügyeinkkel, nem vettük észre, hogy amit és akit mi Orbánnak és Orbánizmusnak hívtuk akkor, hát bizonyos értelemben Kaczyńskiék alapötleteit, vagy filozófiáját, vagy viselkedési módját hozta. Tehát ilyen értelemben a régióban kétségtelen a Kaczyński fivéreké, most már ugye egy marad csak szegény életben, a copyright. Ezt ugye elég nehéz belátni magyar nyelvű, és elég nehéz belátni Orbán Viktornak is, tehát én azt gondolom, hogy természetesen számos nagyon önálló húzása volt, van, valakinek tetszik, valaki ki nem állhatja, ez most érdektelen, magyarországi belpolitikában, de azért a copyright, tehát az alapötlet azért a régióban nem az övé. Na most ezzel szembesülni, ezt gondolom én egy igen nagy, nem is azt a mentális válságnak a Orbán Viktor részére, és így módon a magyarországi belpolitika számára.
Mi volt az, mit átvettek?
Hát mindenek előtt a liberálisok utálatát. Ugye itt a magyar nyelvű liberálisok azok egy viszonylag kis és szűk pártot alkottak még akkor is, hogyha az értelmiségen belül befolyásuk jelentős volt, és egyébként különböző megfontolásokból a szocialisták koalíciós partnerként működtették őket. Kaczyńskiék ellenfele maga a szolidárnos elitje volt. Tehát itt egy sokkal erősebb, sokkal határozottabb, mert a lengyel viszonylag sokkal nehezebben, egyszerűen a sarokba állítható csoport volt. Kaczyńskiék akkor egyébként a szalonról beszéltek. Tehát ők arról beszéltek, hogy van a lengyel szalon, azok nagyjából a szolidárnos értelmiségiei, vagy azok, akik hát megmaradtak, nem süllyedtek le, nem marginalizálódtak, és megadják a hangot Lengyelországban. Ezek nagyjából néhány egyetemi város és néhány liberális lap olvasói, szereplői, megjelenítői, és velük szemben van a nép. A nép, amelyik hát elsősorban vidéken él, kisvárosokban, falukban, mélyen katolikus, és nem ugrott be mindenfajta ilyen modernista dolognak, ami nem azt jelenti, hogy a szolidárnosban nem volt sok katolikus, a szolidárnos elitben nem volt sok katolikus, de ezek ilyen felvilágosultabb katolikusok voltak. Aki doktriner, aki nem is egyszerűen a püspöknek, nem is egyszerűen a pápának, hisz az a lengyeleknél magától érthető volt, de a helyi püspöknek, a helyi püspök politikai, hát azt mondjam, hogy sigányainak politikai ötleteinek, aki hisz abban, amit több száz éven át egyébként a nagyon közelében működő egyház megfogalmazott esetenként, ma már olyat is, amit már maga az egyház is megtagad, tehát nem kíván xenofób lenni, nem kíván idegen gyűlölő mitoszokat terjeszteni, megpróbál a kisességekkel szemben belátónak lenni. Na most ez a népi egyház, ott a földhöz közel, a faluban, a pici városkában, az nem ilyen volt. Persze ő is már változott, fejlődött minden, de alapján nem ilyen volt, és a kaczyszkék ezt hozták. Erre építettek. Ez volt az első történet. A második, hogy igyekeztek valamilyen módon független külpolitikát folytatni. Ez a lengyeleknél egy nálunk négyszer nagyobb országban elben könnyebben mehet, de mindenképpen az, hogy a lengyeleknek megvan a saját politikai fóbiájuk, adott esetben Oroszországgal szemben, vagy Németországgal szemben, azt a Kaczyńskiék rendkívül következetesen megvalósították, tehát aki először vívott, nem is Brüsszellel, de Berlinnel, innen kelettől, azok természetesen a lengyel politikusok voltak az ő csapatukból. Tehát ez a szuverenitás mánia, nem tudom másképp mondani, ez is a Kaczyńskiéké, csak az megint egy picit más erőtérben. A harmadik, hogy valahol keresni egy helyi kisvárosi vagy középvárosi értelmiséget, akik a rendszerváltás után igazán nem kerültek helyzetbe, nem voltak versenyképesek, vagy mert azért, mert a hatalom azért mindig a nagyobb városokba koncentrálódott, függetlenül attól, hogy ki volt ott, melyik párt, vagy melyik irányzat volt a meghatározó. Na most ő azt mondta, hogy nem, menjünk le a kisvárosba, és próbáljunk a kisvárosi világgal, a kisvárosi fejjel gondolkozni, és ezeket próbáljuk helyzetbe helyezni. Ez egy harmadik elemenek operáltak, folytathatnám.
Azért van egy alapvető különbség a két országnak a gazdasági helyzete. Ilyen szempontból mit vesz majd át az új kormány, és mit ad át a mai ellenzék, mennyire múlott ezen a kérdésen a vereség vagy a győzelem?
Én úgy gondolom, hogy nem múlt, tehát ez az nagyon érdekes történet. A más az, hogy természetesen arra vágyik mindenki Kelet-Európában, hogy még gyorsabban utolérje életszínvonalában, életminőségében a nyugatot. Tehát, hogyha nem érte utol, csak közeledett, jobban, mint a többiek, akkor még mindig mondhatják rá, hogy rosszul tett, vagy nem tett eleget, mert lám-lám gyorsabban kellett volna. De Lengyelország a legsikeresebb kelet-európai, hát közép-kelet-európai nagy ország, sokkal inkább közeledett különben nyugathoz, életszínvonalában, a nyugat alatt most az európai átlagot értem, az EU átlagát értem, mérni lehet, mint mi. Mi alatt most én Magyarországot értem, nem a Kárpát-medencei magyarokat együtt. Tehát itt egyértelműen látszott, hogy nem a gazdaságon múlott a dolog, az embereknek egyébként az élete kétségtelen jobb lett. Hozzáteszem, hogy a igen nagy létszámú lengyel parasság megkapta, ha nem is a nyugat-európai nagyságban, de azért megkapta az EU támogatást, tehát itt igen sok embernek a zsebébe ment be EU pénz, lehet vitatkozni arról, hogy mehetett volna több is, vagy nem mehetett volna, de legalábbis sokkal nagyobb arányban kaptak EU zseppénzt a lengyelek, teljesítményüktől majdnem függetlenül, mint például a magyarok vagy a románok, a romániaiak.
De hát, hogyha volt egy ilyen szerencsés gazdasági helyzet, akkor miért történt ez így, ahogy történt, illetve mi jöhet ezután? Ilyen téren mi változhat?
Én számomra ez a történet nem csak arról szól, hogy két dologról szól. Az egyik, hogy úgy tűnik, hogy hogy jeles politikus nélkül, most a jeles politikus alatt karizmát értek, stratégiai gondolkodást értek, egyébként nem győzhetnek a modernisták sem. Tehát tulajdonképpen az elmúlt 6-8 évben hiába volt egyébként egy ilyen sajátságos, egyébként eléggé jobb liberális metszete az egykori szolidaritásnak hatalmon, tulajdonképpen személyiség a környéken vezető erős, kemény személyiség nem volt. Ilyen tilitoli, egyébként senkit se bántsunk, ha lehet, politizálás folytattak, ilyen tilitoli pasik vagy nők is. Tehát tulajdonképpen, és velük szemben volt egy dráma, ugye, amikor az ikertestvére a mai, most már, hogy a miniszterelnök jelöltnek, ismét miniszterelnök jelöltnek, akkori államelnökként tulajdonképpen egy repülőkatasztrófában, Oroszországban életét veszti, nem csak ő, hanem vele együtt az őt támogató politikai elit nem kis része. És ez egy olyan, majdnem most egy misztikus csapás volt nagyon sok lengyel számára, amit nem lehetett megmagyarázni, ami nem volt köze az ő életszínvonalához, de valamilyen a nemzeti tragédiák, amelyekből Lengyelországban egyrészt volt, másrészt gondosan ápolják ezek emlékét. Hát egyik legújabb téglájaként tulajdonképpen, hogy mondjam, vérük az égre kiáltott, nem tudom, hogy ilyen másképp fogalmazni, tehát nagyon sokan úgy gondolták, elsőben abban a millióban, amiről beszéltem, kisváros, falu, hogy itt a lengyel történelmi igazságszolgáltatásnak kell működni, és akkor jöjjön már a testvér. Mert akkor lehet, aki majd különben ezektől a mostani, vagy eddig sok évig, 8 évig korban levőktől eltérően, hát igazságot fog szolgáltatni ezeknek a repülő balesetben elpusztult embereknek is. Természetesen szolgáltattak az előzőek is, de szerettek volna majdnem vallásos, szakrális elemet adni ezeknek az embereknek a jobb oldalon, és akkor ezt most hát akkor most ezt meg fogják csinálni. Tehát ilyen értelemben ez biztos, hogy eltér majd, ami történik ugye az Orbán korszaktól, az Orbán rendszertől, magától, Orbán diktátorról, akinek nincsenek semmifajta ilyen szakrális missziói, vagy nem kíván senkinek se ilyen különleges módon a saját politikai környezetéből, se a magyar jobboldal történetéből így módon igazságot szolgáltatni. Tehát ez biztos, hogy másképp lesz, de ez egy rövid történet, ezt le fog játszódni a következő egy év alatt az évben. Na most ezt hozzáteszem, hogy olyan kérdés a katolikus Lengyelországban, mint az abortusz, ami a Kátrán-medencében hát vita lehet mélyen hívők és nem mélyen hívők között, de nem lehet azt mondani, hogy a hívők többsége radikálisan, bármelyik keresztény egyházhoz is tartozik, radikálisan elutasítja az abortuszt. Nem, a magyarok ilyen értelemben pragmatikusak. És a Magyarország és a környező országbeli, így gondolom, romániai abortusz törvény is, itt valamilyen szempontból hát egy ilyen modernista kompromisszumot jelent. Na most Lengyelországban ez nem így volt, már eddig is nem volt az a modernista kormány, amelyik bemerte volna vezetni a szabad abortusz. Abortusz tilalom létezett, mert az egyház radikálisan, a katolikus egyház Lengyelországban radikálisan abortusz ellenes, és itt most még további keményítéseket akarnak bevezetni, hogy már a különleges egészségi vagy kriminális, és milyen esetekből következő fetuszokat is csak rendkívül nehezen lehessen elvetetni, vagy talán sehogy. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen, az élet szentsége, a keresztény érték, stb. Ez valami nagyon fontos történet ebben a dologban ott, és nem fontos itt, mondjuk így szélesebb emelt Kárpát-medencében. A harmadik, hogy a lengyel copyright, ezt nem vette át Orbán, az moralizált. Tehát tulajdonképpen arról beszélt, bár ezt hangsúlyozzák a magyar ajkú konzervatívok is, hogy Hát bizony, a rendszerváltás 1989-91 után mindent csinált, de közben elrohasztotta a közmorált. Ennek számtalan példáját szokták ismételgetni, és sokban más összefüggésekben ezzel egyetértenek egyébként azok is, akik a másik politikai oldalon vannak a magyar politikai közösségben. Tehát mindenki azt gondolja, hogy hát igen, itt a dolog szétrohadt, de senki nem gondolja, hogy akkor itt nekünk volt egy sajátos moralizáló, vagy moralista, vagy morálra épülő politikát kéne közvetlen folytatnunk. Bármelyik politikai erő, az egyik oldalon és a másik oldalon, kazalszámra cselekedett, cselekszik úgy, hogy annak hát nyilvánvalóan sok köze valamilyen morális világrendhez, ha azt most nagyon szigorúan vennénk, ne egy Isten, nagyon szigorúan valamilyen keresztény értékrend alapján, hát az nincsen. A konzervatívok oldalán sincsen. Na most nem azt gondolom, hogy a lengyel konzervatívok például nem lennének korruptak, vagy hogy kevésbé lennének korruptak, mint a nem konzervatívak. Erre 2005-2007 között Lengyelországban semmifajta példa nincs, de sokkal többet beszélnek moralitásról. Tehát most itt tulajdonképpen egy olyan rendszer jön, amelyik lehet, hogy a gazdaságban tesz valamilyen pragmatikus lépéseket, de ez számára nem igazán érdekes. Ő számára is, és a közélemény számára is olyasmik fontosak, mint a lengyel értékek, a történelmi múlt mindenfajta sérelmének elővezetése, tehát egy ilyen vadul sérelmi politizálás, németekkel és oroszokkal, tehát a két nagy szomszéddal szemben feltétlenül, egyfajta ilyen, hát én azt mondanám, hogy a számtalan fajta keresztény modernitás felfogáson belül egy ilyen nagyon régi módi, különösen tudományhoz, különösen biológiához, különböző genetikához, és sorolhatnám, hát nagyon óvatosan viszonyuló felfogás lesz. Hát tulajdonképpen itt nem a gazdaságról, és még nem is egyszerűen a nagypolitikáról lesz szó, hanem egy kisiklott, nehezen összejött, történelmek felhalmozódott világképről. Világkép buktatta meg, azon kívül, hogy nem volt igazán a liberális baloldali oldalnak politikai vezetője, vagy olyan, aki legalábbis hát itt aktív politikus kívánt volna lenni. Így a dolog alakulás. Az végül is két aktív politikus jön itt számításba, akinek szellemi tartása is van, és ismert is az országban, mármint Lengyelországban. Adam Michnik, aki hát az ellenzék megalapítója, vezetője, működtetője, szellemi atya, és még nem tudom mi volt, már a 60-as évektől sok évet ült, de és tulajdonosa és főszerkesztője a legnagyobb lengyel újságnak, amely elsöprő piaci többséggel rendelkezik mind vidéken is, nem csak Varsóban vagy Krakkóban, de ő valamilyen módon megöregedett, kiszorult, túl nyugatos ahhoz, ami most Lengyelországban főiránynak számít, és ő természetesen lapszerkesztő, egy 70 éves lapszerkesztő, tehát ő nem pártpolitikus. És a másik, aki egyébként pártpolitikus lenne, is lehetne, Kwasniewski, aki a szocialistáktól elnök, és nagyon sikeres elnök volt, és ma is rendkívül hát gyakran szerepel a lengyel médiában, de ő valamilyen harmadik erő, valamilyen nem is mérlegnyelvű, nem napi politikus akar lenni, ő magát ilyen államférfiként definiálja, akinek nincsen köze ahhoz, hogy itt úgymond a pártok egymást hogyan harabdálják. Tehát ők nem jönnek szóba, pedig ez a két ember hát közismert vezére lehetne egy adott politikai tábornak, velük szemben pedig van egy valódi vezér, Kwasniewski, az életben maradt Kwasniewski, az ikerpárnak az életben maradt fele, hogy így fogalmazzak, aki igen jó stratégiai gondolkodással rendelkezik, nagyon ügyes politikus.
Hogy alakulnak a térségi szövetségek, illetve hát konfliktusok? Itt már felmerült a lengyel-német, a lengyel-orosz konfliktus, a lengyel-magyar párhuzam, Ilyen téren mi várható?
Ugye a lengyel-német pár konfliktusai voltak a Kaczyński kormánynak már az első időszakban is. Ez különben következik a lengyel nemzeti gondolkodás ilyen kétfrontos izéből. Az egyik iskolája Berlin ellenes volt, a másik iskolája Moszkva ellenes volt. Na most, hogy ebből itt most mi jön ki, azt nem tudjuk, nem lehet még tudni, de én azt gondolom, hogy hát itt nem egyedül Orbánnak lesznek vétójai különböző kisebb és nagyobb európai történetekben, hanem hát bizonyára Kaczyńskinak is, ami egyébként bizonyára növelni fogja a lengyel, most azt mondanám, hogy elszigetelődést, az a orosz ellenessége, de miután ez egy nagyon stratégiailag, hogy mondjam, gondolkozni képes valaki, ha rájön arra, hogy már az előző szakaszban is Lengyelország orosz ellenessége, ami következett mindenfajta történelmi dologból, az nem lett nyerőfaktor, nem tudom, hogy mondjam, mert a nyugatiak szerettek volna kiegyezni Moszkvával. Na most éppen persze az ukrajnai konfliktus Moszkvával szembevitte Brüsszelt, vagy Berlint, de én azt gondolom, hogy éppen most a szíriai játékban, ahol ki kell az amerikaiaknak, az oroszoknak valahogy egyezni, ők ki is fognak, és ez azt jelenti, hogy jegelni fogják valahol Ukrajnát is, már elkezdték jegelni. Egy nagyon ugrálós, így mondanám, lengyel szerep, amire, hogy mondjam, Kaczyński pedesztinálja magát belpolitikailag, az ellenjavalt lenne, nem az oroszokkal szemben, hanem az európaiak számára, tehát akkor megint Lengyelországnak az az álma, hogy ő középhatalom legyen, tehát hogy beleszólhasson nagy európai dolgokba. Na most, ha úgy fog beleszólni, hogy ez nem fog tetszeni, mondjuk például keleten a németeknek, vagy a franciáknak, akkor nem fogják belevenni. Tehát megint nem realizálódik ez az állam, hogy hát akkor Lengyelország az egyedül olyan, hát már ugye 40 milliós, majdnem 40 milliós létszámaitól is következő, hogy egyedül lehessen a volt rendszerváltó országok közül, hát hogy mondjam, főszereplő Európában. És akkor megint duzoghatnak, hogy hát akkor ez milyen igazság. A magyar történet, vagy a budapesti történet, én itt azért megkülönböztetném a magyar és a budapesti jelzőt, ebben is és minden másban is. Tehát én azt gondolnám, hogy ugye itt megjelent egy, akárhogy is nézzük, hogy elismerik középhatalomként, vagy csak szeretne lenni, hát lényegében gazdasági, politikai, geopolitikai potenciáljának következően valóban fontos játékos. Nálunk Magyarországnál és a Kárpát-medencénél fontosabb játékos. Eddig hihette azt Orbán, hogy ő nem csak a magyarországi, ne adj Isten, valamilyen értelemben a kárpát-medencei magyarság kiskakasa, hanem ő itt Európában egy nagyon önálló játékos. Egyébként hozzáteszem, hogy a menekült történet, akarva nem akarva Magyarországot belekényszerítette egy ilyen helyzetbe. Ahogy ez a dolog így valamilyen módon beszabályozódik, tehát a nyugat-európaiak megtalálják a lehetséges, kívánatos, elviselhet, befogadó tömeg, vagy menekült tömegkezelését, ez a dolog takarékra kerül, és nem ezen fog állni vagy bukni az európai belpolitika. Lengyel, négyszer nagyobb Lengyelország, ha ez kezd ugrálni, ha szabad ezt a kifejezést használni, akkor sokkal komolyabb játékos lehet, mint a 10 milliós Magyarország. Ez világos. Tehát hogy mondjam, Orbán, aki magát nem kiskakasnak gondolja, esetleg egy ambiciózus Kaczyński mellett kiskakassá lesz, nem azért, mert a nyugatiak ilyen helyzetben lökik be, hanem azért, mert a lengyelek lesznek a nagy kakasok.
Mindenképpen eszközt és lehetőséget keres arra Közép-Európa, hogy irányítsa a folyamatokat, vagy legalábbis érdemben beleszóljon, és ennek egyik fontos állomása a hétvégi lengyelországi választás.
Igen, én azt gondolom, hogy valamilyen módon erre reagálnia kell a magyarországi politikai helyzetnek is, vagy úgy, hogy elmegy még radikálisabbba, tehát hogy jobbról előzi Kaczyńskit, vagy úgy, hogy balról előzi Kaczyńskit, de hogy egy ilyen Kaczyński intenzitású tulajdonképpen természetesen a magyar politikai mentalitásra és Orbán személyiségre épített kaczynszkizmust próbáljon, mert azért ez történt eddig megvalósítani, akkor is különben, hogyha Kaczynszki most Orbánra pozitív példaként hivatkozik, hogy lám-lám, amit mi csak gondoltunk, amit mi csak akartunk, az lám-lám Orbán lelépte. Tehát mi csak gondolkoztunk egy új alkotmányról, ő megtette. Mi csak gondolkoztunk arról, hogy kiírtsuk az ellenzéket, ő kiirtotta. Tehát ilyen értelemben Orbán megvalósította, de nem egyszerűen Kaczynszki kopirált, hanem megvalósította Kaczynszki álmait. És ilyen értelemben hivatkozik most rá Kaczynszki, mert hozzáteszem, hogy amikor éjjel néztem a választások után a szövegeket, az első szöveget a lengyel internetben, akkor az egyik nagy ilyen független értelmiségi portálon megjelent egy szöveg már a 1:30-kor, tehát hogy nem a nagyon, hogy 1 órakor, tehát nem a nagyon, nagyon elhúzva, hanem szinte első reakcióként, hogy hát akkor most olvassuk, mit ajánlunk a lengyel népnek. Hogy mindenkelőtt olvassák el Debreceni József Orbán Viktorról írt könyvét, ami egyébként talán egy hónapja jelent meg lengyelül. Tehát fiúk, ha meg akarjátok tudni a saját jövőtöket, mondta ez a portál, akkor holnap vegyétek meg Debreceni könyvét, és megtudhatjátok. De most ebben én nem hiszek, hogy ez így működik, de a hangulat azért ott is, hát ilyen értelemben Budapestre reflexív.
Valamilyen módon a közép most a szél, ezzel a metaforával zárnám a mai beszélgetést. Azt javaslom, hogy ha már valóban látszik, hogy alakul a lengyel kormány, és merre indul el, akkor térjünk még vissza.
És hogy alakul a Kárpát-medencei magyar politizálás ebből következik?
Vissza fogunk erre térni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen a megkeresést.